Tehát Róma 1.14-től 17-ig. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban nem értjük és nem látjuk át a te tervedet és szándékodat velünk, az életünkre nézve, a jövőnkre nézve. Mindig csak azt látjuk, hogy mi az, amit most meg kell tennünk, de hosszú távon nem sejthetjük, hogy mit akarsz még elvégezni bennünk, rajtunk keresztül, általunk. Szeretnénk azt kérni tőled, hogy tedd a kezünk munkáját maradandóvá, hogy tudjuk úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívehez jussunk. Szeretnénk kérni arra, hogy segítsen minket arra, hogy megértsük a te szavadat, hogy megértsük a te iránymutatásodat, útmutatásodat, azt, hogy lássuk, hogy mit akarsz cselekedni bennünk, általunk. Köszönjük, hogy kegyelmi időszakban élünk, köszönjük, hogy hallgathatjuk a te ígédet, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy itt lehetnek a gyermekeink is, kérünk, hogy az ő alkalmukat is te töltsd meg tartalommal, és kérjük, hogy itt a mi Isten tiszteletünket is a te jelenléted tegye áldottá, hasznossá, építővé, örömtelivé. Segíts megnyitni a szívünket, segíts meghallanunk a te üzenetedet, segíts abban, hogy Monti el tudja azt mondani. Legyél itt velünk, kérünk. Amen.
Van egy kifejezés, amit esetleg ismertek, az, hogy gondolkozni a dobozon kívül. Ismeritek ezt a kifejezést? A kifejezés a következő jelenti, hogy mi nagyon sokszor a dobozon belül gondolkozunk. Ami benne van a dobozban, amit mi eddig tudtunk, amit mi eddig szoktunk, mi azt mondjuk, hogy akkor így kell megoldani a dolgokat. Csak azt lehet használni, ami a dobozon belül van. Valahogyan mi fogunk látni azt, hogy 500 évvel ezelőtt a Luther Martin tudta gondolkozni a dobozon kívül. Csak egy rövid példát mondom, itt előttem van egy torta. Én múlt héten mondtam az Isten tisztelet végén, hogy esetleg lehetne csinálni egy tortát a mai napon, ünnepelni azt, hogy a reformáció 500 éves, de utána én azt mondom, de az lehetetlen, mert nem lehet rátenni a tortára 500 gyertyát. És én valahogyan, ahogyan én gondolom, a dobozon belül, egy születésnapi torta úgy lehet csinálni, hogy annyi gyertya van a hány év. Az Eszter lányom kitalált egy másik megoldást, és ő csinált egy tortát, amilyen nem kell gyertya. Szóval ő ebben a helyzetben tudta gondolkozni a dobozon kívül. A nem megszokott megoldás. Ha mi tudnunk, és sajnálom nincs olyan lehetőség egy gépben visszautazni 500 évet, és nézni, hogy mi volt a világban 500 évvel ezelőtt. Milyen volt a helyzet itt Európában 500 évvel ezelőtt? Valahogyan azt kell látni, hogy 500 évvel ezelőtt az egyház egy teljesen rossz irányba indult. Mondhatjunk azt, hogy Isten a Bibliában adott egy alaprajz arról, hogy hogyan kell, hogy legyen a gyülekezet, hogyan kell, hogy legyen az egyház. és ő adott azt az alaprajz, de valahogyan az első 1500 évben, amikor létezett az egyház, szép lassan kezdtek eltérni az alaprajztól. És kezdtek olyan dolgokat csinálni az egyházban, ami egyáltalában nem volt benne az alaprajzban. És a Luther, amikor ő olvasott az igét, akkor ő rájött arra, hogy valóban eltértünk az alaprajztól. Valóban sok mindent, ami most már benne van a mi dobozunkban, az nem jó. És akkor a Luther valahogyan az ő gondolkodásában azt mondja, hogy kell változni. Nem szabad tovább menni abban az irányba, ami most menjünk. Mert az nem az Isten akarata. Luther már professzor volt az egyetemen Wittenbergban, ezért 1513-tól 1517-ig, és abban az időben az egyik, amivel ő nagyon sokat foglalkozott, a zsoltárokkal. És ő tanított erről, de a másik, amit ő tanított, a római level volt. És nem tudjunk, hogy mikor pontosan, de valamikor 1513 és 17 között, a Luther jutott arra a pontra, hogy ő megtért. Majd fogunk látni, hogy mit jelentett azt a megtérés neki, mert ez az igé, amit most felolvastunk, ez volt az egyik kulcs az ő életében, ami segített őt hitre jutni. De miután ő hitre jutott, ő azt látta, hogy változni kell. Nagyon sok minden, amit most csináljunk az egyházban, az nem, ami benne van az igében. És akkor a Luther készített egy papírt, és azon a papíron ő írt 95 tételt. Ha mi megnéznünk azokat a tételek most, valószínűleg, ha valaki olvasna, a fele nem is tudnunk igazán megérteni, hogy ő mit akar mondani ezzel, mert mi nem éltünk akkor, amikor a Luther írta ezt. De ő olyan dolgokat írt, ami ő azt látta, hogy probléma az egyházban, és az, hogy ő kirakta ezt, a célja az volt, hogy ő akart indítani egy párbeszéd, egy vita. És a párbeszéd vita téma volt ez a 95 tétel. Az ő célja nem volt akkor, hogy létrehozzon egy új felekezetet. Szerintem akkor ez nem is merült föl benne, hanem ő akart az egyházon belül vitatkozni ezeket a dolgokat, és látni azt, hogy mik azok a dolgok, amiben tévedünk, és miben kell változni. Szeretnék egy feladatot adni nekünk most. Hoztam egy papírt magammal, hogy mindenki fog írni, nem 95 tételt. Én könnyebb feladatot adtam, ezen a papíron csak 5 tételt kell írni. És az a kívánságom, hogy mindenki, aki itt van ma, írjad le 5 dolgot. Olyan dolgokat, amit te azt látsz, hogy van valami esetleg a mi helyi gyülekezetünkben, de esetleg az egyházban, amit én úgy érzem, hogy most rossz irányba menjünk. Világos a feladat? Jó, akkor Jóska, Gyuri, Gábor, tudnám kérni a ti segítségetek. Zsolt, te is tudsz ide jönni, és akkor te tudsz fölvinni a karzatba egy párat ebből. Jó, akkor lehet leírni az 5 dolgot, amit te látod. Szóval ez sokkal könnyebb, mint a vizsga az egyetemen, mert a vizsga a teológián csak öt helyes válasz van. Amit te leírsz, az számodra az egy helyes válasz. És az jó. Hogy ahogyan te látod, mi az, amiben kell változnunk? Jó, köszönöm szépen, lehet abba hagyni az írást, ha valaki nem sikerült ötöt írni ebben az időben, akkor én nem tudom, hogy a Luthernak mennyi időt tartott neki ezt a 95-öt írni, de valószínűleg több, mint 5 perc. Az lesz a kérésem, hogy amikor kifelé menjünk, ha valahol, akkor lehet leadni ezeket nekem. Én remélem, hogy olvashatóan írtatok ezt, akkor én utána fogok olvasni ezeket, próbálok összecsoportosítani a témakörök, és akkor valahogyan ez lesz lehetőség, hogy mi tudunk tovább gondolkozni ezek a dolgokon. A tollakat a Jóska most összegyűjti, de majd... Jó, Jóska, inkább csak tegyünk a dobozót hátul, és majd amikor kimennék, a tollokat lehet leadni a papírok alatt, amikor kifelé menjünk. A reformáció. Ahogyan mondtam, a Luther azt látta, hogy volt olyan dolgok, ami ő úgy érezte, hogy az akkori egyházban azok nem összhangban voltak azzal, amit ő olvasott az igében. És már látjunk itt az igé fontosság a reformációban. Mert azt látjunk, hogy ha Luther nem kezdte volna olvasni az igét, akkor soha sem jutott volna arra a pontra, ahova ő jutott. És valahogyan azt kell látni, hogy ez a felolvasott igében, főleg a 17. vers, az az alap a reformációra. Újból olvasom a 16. és a 17. vers. Mert nem szégyellem az evangélium. Hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Mert Isten a maga igazságot nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Úgy kezdi ezt, hogy ő azt mondja, hogy ő nem szégyeli az evangélium. Az evangélium az a jó hír. Valami nagyon fontos jó hír. Esetleg a legismertebb történet arról, hogy volt valaki, aki vitt a jó hír valahova, az Krisztus előtt 490-ben. És akkor volt egy háború a görögök és a perzsek között, és volt egy nagy harc Marathonban. Ismerjünk a történet most, hogy amikor a görögök nyerték Marathonban, akkor egy futó indult a jó hírrel. Vitatkozhatnak arról, hogy ez valóban így történt, de a legenda szerint úgy történt, hogy ez az ember indult Marathonból, és ő futott Athénba, 42 kilométer, és ő átadta a hírt, és ő azt mondja, hogy győztünk, ez volt a jó hír. És ebben az esetben ez az ember, aki futott, utána meghalt. De a lényeg az volt, hogy olyan fontos volt, hogy tovább menjen az a hír. Az volt az evangélium. Az volt az örömhír. Akkor Athénban az volt az embernek számára, hogy most már biztonságban vagyunk. Mert győztünk. És valahogyan Luther az ő életében, ő kereste ezt az örömhírt. És az volt, hogy addig a Luther életében az ő megtérése előtt, ő ugyanazt csinált, mint olyan sok ember próbál csinálni, hogy a saját erőjéből ő akart megfelelni. És ő akart tenni valamit, hogy Isten elfogadja őt. És ebben az igében azt olvasunk, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. És Luther akkor, amikor ő tanulmányozta ezt az ige szakaszt, ő látta két alap tanítás. Az egyik az, hogy sola gratia, csak kegyelem. Az Isten részéről az üdvösség csak kegyelem. Az üdvösség nem függ attól, hogy te mit tudsz tenni az asztalra, hanem az üdvösséged függ attól, hogy Isten az ő kegyelméből mit tett az asztalra. És azt látjunk, hogy amit ő tett az asztalra, az, hogy ő meghalt helyette. És helyettem. Ő nem csinálta azt, hogy megnézem, hogy ez az ember elég jó, és ha... ha valaki elég jó, ha valaki eleget tesz, akkor esetleg én segítem őt abban, hogy én meghalok érte. Nem? Később itt a Róma levélben, a 5. rész, a 8. versben, mi azt mondjuk, olvasunk, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, amikor nem volt semmi bennünk, akkor is Isten szeretett minket. És akkor is ő kegyelmes volt, és akkor is ő adta az ő életet. Kegyelemből van az üdvösségünk. És a másik gondolat az, hogy hit adta. A latin kifejezés sola fide. És itt az a gondolat, hogy én mit tudok tenni, másképpen lehet mondani, én tudok elfogadni. Hitáltal én elfogadom azt az ajándékot, amit Isten ad. Amikor beszéljünk a megigazulásról, az, amikor Isten azt mondja, hogy ő lát minket Krisztus által. És ő úgy lát minket, ahogyan ő lát Krisztust. És akkor ez által ő tud elfogadni minket. A Luther számára eddig az ő életében ő úgy látott Isten majdnem, mint egy ellenség. Ő félt Istentől. És akkor jutott arra a pontra, hogy ő azt látta, hogy lehet egy kapcsolat, egy olyan Istennél, aki szeret, és aki megbocsát. Ő azt látta, hogy nem az a kérdés, hogy én mit tudok tenni, hanem az, hogy én tudok-e bízni abban, amit Isten tett. Ez az alap a reformációra. Az, hogy az üdvösségünk egy ajándék Istentől. És sajnálom, minden felekezetben a mai napig fönt marad a veszély, ami volt az egyházban 500 évvel ezelőtt. Fönt marad a veszély, hogy mi nem hangsúlyozunk a lényeget, hanem valahogyan mi kezdjünk az elvárosokkal, néha a szabályinkkal is követelni a jó cselekedeteket az emberektől. És nagyon könnyen van az, hogy az átlag ember, különösen a kívülálló, amikor ő látja az egyházat, ő jut arra a meggyőződésre, hogy azok az emberek, akik járnak templomba, ők azt gondolnak magukról, hogy ők jobbak, mint mi, mert ők többet tesznek az asztalra. Ez nem az evangélium. Az evangélium az, hogy én nem vagyok jobb, hanem én is bűnös ember vagyok. Én nem vagyok méltó, én nem vagyok jobb. Én elfogadom az ajándékot. Ez az alap, és újból tudunk tévedni ebben. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, ha visszafelé menjünk ebben az igében, az, hogy mi az alap, hanem a reformáció nem fakultatív. Tudjunk azt, hogy az egyetemen néha van olyan tantárgy, ami fakultatív, nem kötelező részt venni. És néha mi azt mondjuk, hogy jó, a reformáció az egy jó dolog volt, de nekem nincs szerepem ebben. Ahogyan a Paul beszél itt, ő azt mondja, hogy minden hívő embernek van szerepe a reformációban. Mindjájuknak van szerepe. Ő azt mondja itt, hogy ő áldása. Ő azt mondja, hogy áldása vagyok. Van egy kötelezettségem, van egy tartozásom. És ő azt mondja, hogy ez a tartozás minden ember fele. Ő azt mondja, hogy a görögök fele, és a bárbarok fele. Ez lényegében, ez abban a kultúrában a görögök, az nem csak aki nemzetisége görög volt, hanem azok az emberek, akik használtak a görög nyelvet. És amikor ő azt mondja, hogy a görögök, ő azt mondja, hogy azok az emberek, akik használnak a görög nyelvet, és egy kicsit az volt benne, amit látjunk a folytatásban, a bölcsek. Mi görögök, mi jobbak vagyunk, mint a többi. Mert mi többet tudjunk, és ilyesmit, és ő azt mondja, hogy az volt, hogy ő adósa volt, nem csak az ő csoportjához, hanem a bárbarok is az összes többi ember. Az összes többi kivétel nélkül. És a Pálban az volt, hogy az én feladatom nem egy szűk feladat egy rétegnek, egy csoportnak, hanem az én feladatom mindenki felé. Ő azt mondja, hogy ő adósa. Más szóval ő azt látta, hogy ő nem tud csendben maradni. Ő nem tud csendben maradni. Olyasmi történt vele, ami olyan fontos, hogy ő nem tud csendben maradni. Az az ember, aki futott maratontól, átenéig, ő azt mondja, hogy muszáj csinálnom ezt, én nem tudok csendben maradni, győztünk. Ki az, aki nem élvezi azt a győzelem, és akkor nem akar csendben maradni, akar hirdetni azt a győzelem? Én sohasem fogok elfelejteni az első év, amikor én itt voltam Magyarországon, azt az egyetem, ahova én jártam, abban az évben a foci csapatot lett a legjobb az országban, győzött a bajnokságban. És az egy másik világ volt 81-ben. Én emlékszem, hogy az utolsó előtti mérkőzésen én fölmentem a várba, a Hilton szállodába, mert az volt az egyetlen hely, ahol az ember tudta vásárolni egy angol nyelvű újságot, amiben volt a sport eredmény. És az volt, hogy a mérkőzés szombaton játszottak, de a Herald Tribune hétfőn nem megjelent meg, hanem vagy hétvégén nem jelent meg, és valahogyan egy kis csúszás volt, hogy én csak szerda délelőtt tudtam fölmenni, hogy kapok a hétfői újság, amiben volt az eredmény. És én emlékszem, hogy én odamentem, megvettem az újságot, ott sétáltam a Hilton szállodában, lapoztam az utolsó oldalra, és láttam, hogy az én csapatom győzött. És olyan öröm volt bennem, hogy mi győztünk. És utána körülnéztem. És azt láttam, hogy senki nem tudja, hogy kicsoda Clemson. Ez nem érdekel senkinek. És akkor olyan szomorú voltam, mert nem tudtam büszke lenni. Nem tudtam hirdetni a jó hírt, hogy mi győztünk. Bennem volt az a vágy. Egy foci mérkőzés miatt. Kérdezem, milyen vágyban bennünk, amikor mi gondolkodunk a mi üdvösségünkről? Amikor mi gondolkodunk azon, hogy mi milyen ajándékot kaptunk Istentől. Paul azt látta, hogy ez nem fakultatív. Ő azt látta, hogy muszáj, hogy én kiállok, és én hirdettem másoknak, hogy üdvösségem van, üdvösséged lehet. Ő látta azt, hogy ez egy milyen fontos dolog egy másik ember életében. Hogy ők tudnak erről az öröm hírről. Hogy ők tudnak, hogy Isten nem egy gonosz valaki, aki nem szeret minket, aki mindig valami rosszat akar nekünk. Hanem ő az, aki megbocsát. Ő az, aki kegyelmes, ő az, aki szeret. És a Pálban én nem tudok csendben maradni. Én nem tudok csendben maradni, mert olyan fontos az evangélium. A 15. versben azt mondja, hogy ezért szívem szerint kész vagyok. Az evangélium hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Ez egy szívügy volt. Fölteszem a kérdést. Nem kell hangosan válaszolni. Mi az, ami szívügy neked? Mi az, ami szívügy? Gondolom rajtom kívül senki nem lenne kísértés abba, hogy az legyen a Clemson foci csapat. De lehetséges, hogy van más a te életedben, ami szívügy. A Paulnak az ő szívügye volt az evangélium. A jó hír. Mert ő azt látta, hogy ez a legfontosabb bárkinek. Ez a legjobb bárkinek. És ő úgy volt vele, hogy én szeretnék tovább adni ezt a jó hírt. Mindenkinek, bárkinek. A reformáció folytatása. Vagy másképpen én azt mondom, hogy a reformáció folyamatos. Fontos, hogy mi azt látjunk, hogy az üzenet, amit mi találjunk az igében, az üzenet, az soha sem változik. Az üzenet, amit mi hirdettünk, az marad ugyanaz. De a módszereket, amit mi használhatunk, azok a módszereket változhatnak. És ez volt, amit Luther látott 500 évvel ezelőtt. Ő azt látott esetleg, hogy az üzenet is változott, és vissza kell menni az eredeti üzenetre, és azt hirdetni. De ő azt is látta, hogy a módszereket változhatnak. Az első ének, amit mi énekeltünk ma, a Luther írta azt. A Luther az ő életében, ő nagyon sok olyan éneket hozott a gyülekezetbe, ami a dallam a kocsmából jött. Ez furcsán hangzik. De a Luther találta azt a zene stílus, amit az emberek abban az időben használtak, és ő olyan szöveget írt hozzá, ami dicsérte az Urat. És ő ezt a zene stílus hozott a hívők közé. Ez óriási változás volt. Egy módszertani változás volt. Többen azt mondnak, hogy ha a Luther bemenné egy átlag evangélikus gyülekezetbe ma, ő kifordulna onnan, és azt mondja, hogy ez valami szörnyű. Egy újabb 95 tételt kell írnom. Mert a probléma sok helyzetben, hogy mi változtunk, de utána azok a változások, ami a miénk van, akkor azok most már azok a miénk. És nekünk ismert el az a veszély. Ez a gyülekezet az egyik értelemben egy kicsit több, mint 60 éves most. A másik értelemben mondhatjuk, hogy mi csak 30 éves vagyunk. De bárhogyan, ahogyan nézünk, az nem egy hosszú idő. De mégis kialakulnak hagyományok. És kialakul az a fajta gondolat, mi mindig így csináltunk. És az, hogy mi mindig így csináltunk, az nem jelenti, hogy a jövőben mindig kell így csinálni. Ha az, amit eddig csináltunk, ha az jó, akkor igen. De szükség van arra, amikor mi beszéljünk a reformációról, amikor mi ünnepeljünk a reformációt, azt, hogy legyünk képesek gondolkozni a dobozon kívül. Hangsúlyozom azt. Az üzenet. Az evangélium, az örömhír, az nem változik. Az, amit találjunk, az üzenet, amit találkozunk a Szentírásban, az nem változik. De a reformációban szükség van arra, hogy legyünk nyitott a változásokra. A reformáció indult az egyik értelemben 500 évvel ezelőtt. De a reformáció maga a gondolat az, hogy az sohasem ér vége. És mindig szükség van arra, hogy mi figyeljünk arra, hogy mi az, ami a 21. században részünkről, mi az, amit dicsér az Urat. És akkor azt csináljuk. És akkor Isten fog kapni a dicsőséget. 500 év. milyen jó. De azt kell látni, hogy a mai nappal egy újabb kezdjünk. És folytatjunk a reformációt. A mi életünkben, a mi gyülekezetünkben, az Isten egyházában. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, hogy legyen az a tűz, az a vágy, ami szívünkben, ami benne volt Lutherben, ami benne volt Calvinban, ami benne volt Zwingliben, ami benne volt a másik reformátorokban. Legyen az a vágy, hogy mindenben te kapjad a dicsőséget. Kérjünk, segíts minket, hogy ne felejtsünk el, hogy mi az alap. Az alap az, hogy te vagy a megváltó, te vagy, aki új életet adsz nekünk. Kérjünk, segíts minket, hogy ebben tudunk örülni. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.